Na hát legutóbbi leminősítésünk volt, akit meglepett, volt, akit nem lepett meg. Minden esetre a legnevesebb hitelminősítők nélkül ugye nincsen komoly kötvénykibocsátás, és hát ugye ezek a rating cégek akkor izgalmasak, amikor helyzet van, vagyis bizonytalanabbá válik a világ, illetve hát az is érdekes, hogy amikor érkezik Magyarországról egy verdikt a Fitch-től, vagy az S&P-től legutóbb, akkor azt hogyan értelmezi az aktuális vezérkar. Jelen pillanatban ugye azt mondják, hogy hát ez nem mondanak semmit róla, de már elmondták, hogy hát ez senkit nem érdekel, meg ez egy ilyen gittegy lehet, meg volt itt minden.
De szóval amikor kérdés, meg hogy, fölminősítenek, igen, akkor meg na végre, akkor, na, a, nem, a sikereinket már
bizony,
a nemzetközi,
bizony, már
a nemzet. Igen, megkerülhetett.
Minden esetre Pogácsa Zoltán tárcsáztuk, közgazdász, társadalom kutató, a Sopron Egyetem docense. Ő, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Egy kis ismeretterjesztésre kérnénk, Zoli, hogy ezek a hitelminősítők, ezek kicsodák? Ki hozta őket létre? Mit dolgoznak, amikor nem beszélünk róluk? Mert most éppen sokat beszélünk róluk, de egy csomó hónapig meg aztán megint nem beszélünk róluk. Szóval mit kell róluk tudni?
Hát ezek alapvetően magáncégek, és az a feladatuk, hogy arról mondjanak valami fajta ítéletet, hogy egy adott ország vagy cég meg mennyire érdemes hitelt adni, mennyire kockázatos azt, hogy ezt visszafizessék. Az nagyon fontos, hogy ők nem azt nézik meg, ami mondjuk egy átlagos magyar állampolgár számára fontos, hogy általában mennyire van jó állapotban a magyar gazdaság, tehát a gazdaság szerkezeti, meg hosszú távú, hogy mondjam, több évtizedes kérdéseket, felzárkózási esmény, ők nem néznek, hanem azt nézik, hogy a különböző futamidejű mondjuk magyar állampapíroknak mekkora a kockázata.
Uh-huh. És ezeket ki nézi általában, hogy ők mit mondanak? Ezt tényleg valaki beviszi egy vezetői meetingre, és azt mondja, hogy a Fitch ezt mondta, az S&P meg azt mondta, a Moody's meg a MAS mondta?
Hát önmagában az, hogy milyen egy minősítés, hogy mondjam, aki tényleg nagy tételben vásárolja egy állam állampapírját, annak nyilván megvan a saját elemzési részlege, és szételemzi azt az adott országot. A kisbefektetők meg nem hiszem, hogy a Fitch vagy a Moody's alapján döntenének. Ami szerintem itt fontosabb, azok a szempontok, tehát amikor egy-egy ilyen minősítés megtörténik, akkor azért mellé szoktak egy ilyen indoklást is rakni, és hogy milyen szempontokra hívják fel a figyelmet, szerintem ez az inkább, ami orientálja a befektetőket. Uh-huh.
És egyébként ezek, hogy mondjam finoman, az egekbe tudnak emelni országokat, és el tudnak süllyeszteni?
Nem annyira, tehát hogyha megnézzük ezt a mostani minősítést, akkor azt látjuk, hogy mondjuk az euróforint árfolyamába egy ilyen 4 forintos mozgást tudott előidézni ez a mostani. Nyilván, hogyha egy sokkal drámaibb leminősítés lett volna, akkor azért ez más helyzet. Most alapvetően így a befektetésre ajánlottnak a legalsó kategóriáját súrolja Magyarország, tehát igazából nem arról van szó, hogy itt valami egészen drámai verdikt született volna, inkább az, hogy milyen szempontokra, milyen mutatókra hívták fel a figyelmet, szerintem inkább ennek van jelentősége.
Oké, akkor nézzük meg ezt, mert azért valami jelentősége csak van ennek, azért reagál rá a forint, reagál rá a tőzsde.
Sőt, a politika is reagál.
Igen, és reagál rá a politika.
Hát az van, hogy ugye egyszerre tulajdonképpen nagyon fura a helyzet, mert ugye itt a kormánypárt és az ellenzék is ki tudja használni ezt az ítéletet, mert Magyarország egyszerre vált stabilabbá és instabilabbá, ez nagyon fura, de tényleg ez van. De azért, mert ami az igazi stabilitást okozta egy ilyen fél-háromnegyed évvel ezelőtt, az az volt, hogy ugye Magyarországnak nagyon szűk volt a deviza állománya. Ugye, hogy ezt egy jó mutatóval érzékeltessem, szoktak egy ilyet számolni, hogy hány hónapnyi importra elég egy országnak a deviza állománya, és ugye ez Magyarország esetében nagyjából két dolgot kellett finanszírozni, a rövid távon lejáró államadósságnak a törlesztő részleteit, és a legnagyobb tétel az az energia volt, és megugrott körülbelül egy GDP átlagos évben, mondjuk az elmúlt 10 évben olyan 3%-át költöttük a GDP-nek energiaimportra, ez 10% fölé ugrott az orosz invázió nyomán, és hát kiderült, hogy ha így számoljuk, akkor Magyarországnak körülbelül egy ilyen 3-3,5 hónapnyi deviza tartaléka volt, ugyanebben az időpontban a lengyeleknek mondjuk olyan 7-8, és a cseheknek messze egy év fölött volt. Tehát hogy ez a két tényező, a nagyon magas energia importár és az alacsony devizatartalék kitetté Magyarországot. Most ekközben mind a két mutató javult, a gázára az visszakorrigált ugye a 350 euró körüli csúcsról most a 60 környékére, és ugye Magyarország januárban, most januárban fölvette egy masszív dollár alapú hitelt, amivel viszont ugye a devizatartaléka is jelentősen megemelkedett, tehát ez az a pozitív dolog, ami történt, ugyanakkor ugye látni kell azt, hogy fölvettük ezt a dollár alapú hitelt, meg nagyon magas a kamata, a hozam, amit fizetni kell az állampapírokra, ez ugye lejárattól függően olyan 6,5-7%-os volt, és hogyha Magyarország esetében most ugye maguk a hitelminősítők is egy ilyen nulla közeli növekedéssel számolnak erre az évre, tehát egy nulla közeli növekedésből kéne kigazdálkodni egy 6,5-7%-os kamatot, ez viszont a sérülékenységünket emelte. Tehát az a fura helyzet van, hogy ugye a gázár és a devizatartalék mutatók javulása miatt javult a stabilitásunk, tehát a kilátásaink stabilitása az javult, ugyanakkor az adósság állományunk fenntarthatósága pedig romlott, azért mert magas kamattal emelkedett a deviza alapú államadóság.
Gyakran emlegetik, hogy egy szinttel, és ebbe a beszélgetésbe is elhangzott, egy szinttel vagyunk a bóvli kategória fölött. Az micsoda? Akkor mindenki eldob mindent, ami magyar a befektetők közül?
Hát azért ezt bóvlinak még nem mondanám, tehát azért ez csak az, hogy befektetésre nem ajánlott, de az még azért nem teljesen a bóvli. Én azt gondolom, hogy ha azért alapvetően itt minden jól megy ebben az évben, tehát mondjuk ugye a nemzetközi infláció azért már mérséklődik, látszott, hogy decemberben már hónapról hónapra nézve már nulla közeli emelkedések is voltak itt az Európai Unió környékén. Hogyha mondjuk tényleg elkerüli a magyar gazdaság a recessziót, akkor mondjuk reális az, amit a hitelminősítők is mondanak egyébként, hogy az év végére egy számjegyűre csökkenhet az infláció üteme, és akkor elkerüljük azt, hogy a következő minősítések, ugye mindegyik minősítő máskor minősít, valamelyik negyed évente, valamelyik fél évente, de a következő minősítéseknél akkor elkerülhetjük azt, hogy tulajdonképpen az a tét, hogy kikerüljünk a befektetésre ajánlott kategóriából.
Mennyire megbízhatóak ezek az ítéletek? Mert ugye a 2008-as pénzügyi válság után már megértük azt a helyzetet, hogy nagyon sokan kritizálták a hitelminősítők munkáját, hogy a jó hírekre nagyon nehezen és vontatottan reagálnak, a rossz híreknél meg esetleg túl gyorsan lépnek. Valami ilyesmire emlékszem.
Hát ugye egyrészt nagyon nagy probléma, hogy ez tulajdonképpen egy oligopólium, tehát három hitelminősítőt szoktak igazából emlegetni, bár ugye számtalan van, tehát bárki teljesen is létrehozhatnánk egy hitelminősítőt, csak akkor ugye nem figyelne ránk, de hogy ugye ez azért ez a három, ez kevés. A 2008-9-es válságnál nagyon sok olyan eset volt, amikor nagyon beégtek a hitelminősítők, ugye országok esetében is, tehát például a bezuhanó, beszakadó Izland esetében nem sokkal a beszakadás előtt még, egy-két héttel még ilyen AAA-kat adtak Izlandnak, azért ez egy nagyon kínos eset volt, és hát ugye ami nagyon sokszor látszott, hogy volt egyfajta ilyen bennfentesség a dologba, hogy hát ugye a cégek esetében a hitelminősítők úgy minősítették a cégeket, hogy maguk a cégek fizettek azért, hogy minősítsék őket, és hát nagyon sokszor azért az kijött, hogy sokkal jobban minősítették őket, mint amilyenek valójában voltak szintén a 2008-as, 9-es válság idején, de azért azt gondolom, hogy ezeket a mostani ítéleteiket, ezeket szerintem érdemes megfontolni, és ezeket komolyan kell venni, mert ha az ember végigolvassa, hogy miket mondanak, én azt gondolom, hogy a logika stimmel, a számok stimmelnek, a mutatók, amikre felhívják a figyelmet, azok stimmelnek.
Lehet rájuk hatni egyébként jó vagy rossz irányba? Mert ugye ilyen hangok is jönnek, és ezek már ilyen nagyon szubjektívek, hogy persze, mert a nem tudom én ki kiment és bemártott bennünket a hitelminősítőknél, de mondjuk nem tehetné meg mondjuk a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy kimegy és elbeszélget a Fitch vagy a S&P-nek a szakértőivel, hogy egy kicsit jobban értsék a magyar folyamatokat, vagy ennek erről az oldalról és meg a másikról is semmi értelme?
Hát ilyen direkt módon nem, tehát azt nem hiszem, hogy ez úgy működne, hogy nem tudom, meghívjuk egy konyakra ezeket az embereket, és akkor ott hirtelen jobban fordulnak felénk, de abban az értelemben igen, hogyha egy kormányzat el tudja magyarázni, hogy mit miért csinál, nyitott kommunikál, hogy a gazdasági újságírókkal, és a gazdasági újságírókon keresztül van egy narratívája arról, hogy ő mit miért csinál, és nem kapkod, hanem van egy hosszú távú víziója, azért azt gondolom, hogy ez pozitívan tudhatni. Szoktak egyébként pénzügyminiszterek, gazdasági miniszterek szoktak menni ilyen road tripekre, ahol ilyen nemzetközi befektetési központokban el szokták magyarázni, hogy mi az ő stratégiájuk, víziójuk, mit miért csinálnak. Uh-huh.
Hát jó, oké. Kicsit továbbra is kérdés számomra, hogy ilyenkor mit lehet tenni, hiszen igazából a piac az, ami leginkább lereagálja ezeket a döntéseket, és valahogy egy ilyen rókafogta csuka van, tehát mindenképpen számítanak a döntések, mindenképpen érdekesek egy ország szempontjából ezek a döntések, mégis magáncégekről van szó, és hát nem...
Mit lehet csinálni? Jó gazdaságpolitikát, tehát hogyha mondjuk ugye Magyarország a válság előtt szintén magasabb ez a állományt gyűjt össze, mint ahogy tették a környékbeli országok, akkor kisebb lett volna a kitettségünk, hogyha mondjuk az orosz foszilis függésünk helyett mondjuk egy masszív dekarbonizációs programot csináltunk volna. Kisebb lett volna a kitettségünk, és akkor ugye még sokkal olcsóbban tudtunk volna akár a kibocsátani állampapírokat devizában, ha szükség lett volna rá, és hát hogyha mondjuk nem csináltunk volna egy masszív választási költségvetést, és mondjuk nem lett volna egy hatalmas luk a magyar költségvetésben, amit aztán ugye nem kellett volna stabilizálni adóemelésekkel, és ez nem emelte volna az inflációt, akkor ez lett volna. Tehát igazából mit kell csinálni? Jó, stabil, kiszámítható, konszenzuális,
fenntartható gazdaság. Azt mondja a hallgató, lehet fizetni a Fitchnek, hogy kapjon az ország jobb besorolást.
Mivel magáncéges, profitorientált...
Látunk már ilyet Katarban, hogy így
nem.
Döntések születtek.
Ezt nem. Hallod,
miért ők nem pénzből élnek?
Ezt nem gondolom, tehát hogy mondjam, azért az nagyon kínos volt, amikor ugye cégek esetében azért fizettek, tehát ugye az volt ott a mondás, hogy mivel magának a cégnek az érdeke, és ezt ma már ország biztos, hogy nem tudja megcsinálni, hogy közvetlenül fizet a hitelminősíteni.
Egyébként meg hogyha ilyen, hát hogy is mondjam, van valami szerepük, de nem annyira fontos szerepük, akkor érdemes egyáltalán figyelni? Érdemes ezen rugózni a napok óta a gazdasági sajtónak, hogy most akkor miért mondták ezt, mit fognak mondani, stb. Vagy mehet egy ország a maga útján hitelminősítői értékeléstől függetlenül?
Én megint csak azt hangsúlyoznám, hogy nem annyira az a szerepük, hogy így a nagy semmiből egyszer csak mondanak valamit, mint egy orákulum, és akkor az változtatja meg a piacokat, hanem sokkal inkább én ezt úgy fognám fel, mint egyfajta összegzés. Tehát, hogy az adott országgal kapcsolatos gazdasági vitáknak egy összegzése, azt konkludáljuk, hogy azok a dolgok, amiket Magyarországgal kapcsolatban itt vitattunk, azok most így és így állnak. Tehát ez egyfajta summázása a helyzetnek, sokkal inkább, mint egy ilyen előremutató orientáció.
És az se gáz, ha meggondolják magukat? Mert a hallgató írja, hogy akkor csalódott a hitel minősítőben, mikor az unortodox magyar gazdasági rendszert először bóbliba tették, aztán meg vissza stabilba. Hát, hogy akkor hogy lehet ugyanaz hát, stabil, ami egyszer bóvli volt?
Úgy, hogy az időben változó, tehát hogy az unortodox magyar gazdaságpolitikának is voltak jobb pillanatai, meg rosszabb pillanatai. Tehát mondjuk 2011-ben nagyon rossz állapotban volt az ország, utána 15-16-17-ben jelentősen jobb állapotban, 2022-ben meg megint jelentősen rosszabb állapotban. Tehát hogy ez a gazdaságpolitika, egyrészt én nem nevezném unortodoxnak, de ez egy egész külön vita, másrészt viszont ittben változó, tehát különböző, még a szereplők is változtak ezen belül, kivéve a miniszterelnököt, ő sose változik, de a gazdasági miniszter, a pénzügy, az MNB elnöke, tehát ezek azért szerepek, amelyek változnak, és ezek más és más politika, más adópolitika, megváltozott, más költségvetési helyzet, volt, amikor kisebb volt, amikor nagyobb volt az államháztartási hiány, és azért nagyon nagy lépések voltak, közben gondoljunk mondjuk a magánnyugdíj pénztárak államosításának az esetére, vagy a devizahitelezés kivezetésére, szóval itt radikálisan javuló és romló tendenciák vannak időben.
Jól van, hát akkor ezt megpróbáltuk így becsomagolni, megvitatni. Köszönjük szépen a szakértelmedet. Köszi szépen, szervusz neked is. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológussal beszélgettünk a Soproni Egyetem docensével hitelminősítőkről. Mi értelme a hitelminősítő ítéleteknek? Ez volt a kérdésünk.